Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséretünk első versét. A 165. dicséret így kezdődik: itt van Isten köztünk.
Van Isten köztünk, gyertekünk imádni, hódulattal eljárni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte
elfoglalva a 305. dicséret első, második verseit énekeljük. A 305. dicséret így kezdődik: ámélkodással csodáljuk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked kijelentett kegyelmedért, amelyet Jézus Krisztusban tettél nyilvánvalóvá, elérhetővé a mi számunkra. Hálát adunk, hogy ezekben a napokban készülhetünk arra a csodára, amely 2000 évvel ezelőtt történt, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy meglátogattál minket, hogy elmondhatjuk, te nem vagy távol, nem vagy megközelíthetetlen magasságban, hanem idejöttél azért, hogy halljuk a szavadat, hogy lássunk, hogy találkozhassunk veled. Mert te azt akarod, hogy az ember átélje a veled való találkozást, és olyan döntő változáson menjen keresztül, mint egykor Saul is, aki Pál lett, akinek a szeméről, szívéről lehultak a pikkelyek, és látta, fölismerte, Jézus, te vagy a Krisztus, te vagy a megváltó, a megmentő, és adj nekünk is ilyen fölismerést. És könyörülj, hogy amikor ezt látjuk, akkor már mi is mondjuk örömmel, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, mert hova is mennék, hanem te hozzád. Hisz ez a világ is kínál sok minden, de oly sokszor becsapott, és csalódottak lettünk. De Jézus, te nem vezetsz félre, te életet kínálsz, és ezért az életért a sajátodat tetted le a Golgotán. Uram, hadd ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és kérünk most tisztíts szívünket, gondolkodásunkat, hallásunkat, hogy amit mondasz, eljusson a szívünk, a lényünk mélyéig, és elinduljunk követni, hogy legyen engedelmes az életünk, hogy most már lássunk téged, lássuk egymást, hogy tudjunk mi is menni a jó hírrel, hogy tudjuk vinni a te drága kegyelmed, hogy lehessünk a te eszközeid mások megmentésében. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, hogy meghallgatsz. Kérünk, így áld meg ezt a mai alkalmunkat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, ahogy írva található Lukács evangéliumában, az evangélium 14. fejezetében a 15. verstől a 24. versig terjedő szakaszban. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Lukács evangéliumából a 14. fejezet 15. versétől a következőképpen. Mikor pedig az egyik vendég meghallotta, amit Jézus mond, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 pár ökröt vettem, megyek, hogy lássam, mit érnek. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura akkor megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket advent harmadik vasárnapján. És ebben az időszakban arra hangoljuk a szívünket, hogy az Úr eljön, az Úr érkezik. És sokaknál ez a váradalom csak arra irányul, hogy próbáljuk fölidézni, milyen lehetett Az a pillanat, amikor az Úr Jézus megszületett, elképzelünk egy jászolbölcsőt, benne egy kis gügyögő, tehetetlen gyermeket, és ahogy kinyitjuk a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy mi már nem egy tehetetlen, gügyögő kisgyermeket várunk, akivel azt csinálunk, amit akarunk, hanem a mi Urunkat. Azt az Urat, aki életét adta értünk, meghalt, de diadalmasan feltámadt, mert az Atya kihozta a halálból. És ez az Úr, ez a Jézus él. Ma is itt van. Énekeltük, hogy itt van Isten köztünk. De amíg haladtunk sorról sorra, ott volt a szívünkben az, hogy tényleg itt van Isten? Vagy gyorsan elénekeltük, jött a következő, és nem is gondoltunk rá, hogy mit mondunk. Nem is gondoltunk arra, hogy én azt vallom meg, hogy itt van Isten ebben a templomban most. Hiszen én, hogy én egy ilyen Istent várok, ilyennel akarok találkozni, aki itt van, sőt, az ige arról tesz bizonságot, hogy ez az Isten szól. Azért van itt, mert van üzenete, van szava a mi számunkra. És jó, hogyha így vagyok jelen. Úgy, mint ebben a történetben, jobban mondva, a példázatot megelőző szituációban látunk egy embert, aki ott van Jézussal egy farizeusnak a házában, egy vezető embernek a házában, együtt beszélgetnek, tulajdonképpen figyelnek Jézusra, figyelik, hogy mit tesz Jézus, majd egyszer csak ez az ember Jézushoz fordul, szól hozzá. Engem annyira megrendített, hogy ott van egy ember, és nem csak hallgat, megfigyel, hanem van benne érdeklődés. Érdekli, hogy ki ez a Jézus, meg érdekli, hogy mit fog majd nekem mondani, meg van érdeklődés a szívében az Isten országa iránt. Milyen szívvel vagyok én jelen? Van bennem érdeklődés? Ott van az a feszültség, hogy mit fog nekem ma Isten mondani? Fog nekem szólni? És direkt az én számomra van üzenete? Tehát Jézus ott egy farizeus házában, és egy ember az, aki oda mer Jézushoz fordulni, aki szól hozzá, mert érdekli, hogy kicsoda Jézus. Van bennem ilyen érdeklődés, hát ki lehet ez a Jézus? Lehet, hogy most erre azt mondjuk, hát megtanultam, tudom, mit mond róla a KT. Meg annyi mindent hallottam már, de mégis ott van még bennem, hogy érdekel. Érdekel, kicsoda ő, mi a terve velem, mit akar nekem mondani. Vagy bele szürkülünk a megszokásba. De azt is végig lehet gondolni, hogy egyáltalán érdekel engem még Isten, meg a másik ember is? Akik úgy egy fedél alatt lakunk. Van még érdeklődés a szívemben a másik iránt? Ott van, hogy meg akarom igazán ismerni, kicsoda az a másik, legyen szó akár a férjemről, feleségemről, gyermekemről, meg aki velem van. Vagy azt mondom, hát már ennyi év alatt jól kiismertem. Tudom én, nem kell már vele törő, biztos? Biztos, hogy tudjuk mi, ki az a másik? Sőt, ha nagyon őszinték vagyunk, még magunkat sem ismerjük igazán. És kérjük el az Úrtól, hogy legyen ez az érdeklődés, hogy ne csak legyünk egymás mellett, hanem érdekeljen a másik. Mi van veled? Mire gondolsz? Mi neked a fontos? És legyünk úgy itt, hogy érdekeljen, mi Istennek a terve, mi a célja velünk ezzel a világgal. Tehát ez az ember érdeklődéssel fordul Jézus felé, Az Úr Jézus pedig válaszol. Ugye így szól Jézushoz, boldog az, aki Isten országának vendége. Ez az ember úgy gondolta, mivel egy lakomán van, hogy majd valamikor Isten országában vendég lehet, majd Isten őt várja, és akkor Jézus arról kezd beszélni, hogy az Isten országa vendégeivé most válhatunk. Nem majd valamikor, hanem most, ebben az életben. Itt dől el, hogy részese vagyok-e a vacsorának. Tehát azt mondja, hogy Isten országának a vendége lehet, az boldog, és Jézus így mond, hogy egy ember egy nagy vacsorát készített. Vagyis ezzel rámutat arra, hogy a legnagyobb dolog az, hogy Istennel kapcsolatban lehetünk. A vacsora az azt jelenti, hogy együtt lenni valakivel, egy asztalnál ülni, közösségben lenni vele. Ugye Jézus, hogy az Isten országa lényege ez, meg az életünknek a lényege, hogy együtt lehessek az Istennel. Mennyi mindent fontosnak, lényegesnek tartunk, de ez fontos-e? Együtt az Istennel. És bele tudok-e csodálkozni abba, hogy az élő szent Isten, aki ennek az egész világnak az ura és gazdája, az engem személyesen hív és vár, hogy nekem készít valamit. Hogy nekem készít vacsorát. Ugye tehát ez a hangsúlyos, hogy vele legyenek. Ezért készíti a vacsorát. Így olvassuk, nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. Tehát azért készíti a vacsorát, hogy a meghívottak vele lehessenek együtt, hogy örüljenek neki, hogy átéljék a vele való közösséget, hallják a hangját, és boldogok legyenek, hogy a gazdával, a királlyal, végső soron a Szent Istennel lehetünk együtt. Azzal az Istennel, aki ott Jézusban jelen van. És de jó lenne így megélni, hogy Isten engem hív, és az életnek ez a nagy csodája, hogy lehetek vele. Lehetek vele. Tehát egy ember nagy vacsorát készített. Az ember készítette. A gazda készítette a vacsorát. Isten készíti a vacsorát. Ő készít nekünk valamit. Nem mi készítünk az Istennek. Nem mi készítjük, szervezzük meg, hogy Uram, jaj, de szép karácsonyt szervezzünk neked, és örülj és boldog legyél, hanem kiderül, hogy karácsony is arról szól, hogy Isten készít az embernek valamit. A megváltást, az örök életet. Azért küldi el Jézust, hogy ezt elkészítse nekünk. És majd ott a kereszten kimondja, hogy elvégeztetett, vagyis minden kész. Isten oldaláról minden kész, testvére. Minden kész. És ha már minden kész, akkor tulajdonképpen már annyit kell tenni, hogy menjünk el. Hogy a vendégek, akik oda vannak hívva, és arra van szánva az az idő, hogy a gazdával legyenek, értesüljenek, hogy na már lehet jönni, és most már menni kell. És a gazda elküldi a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. Tehát a gazda hív. A gazda hív, és ez a hívás 2000 éve hallatszik. A gazda hív, minden kész, jöjjetek, jöjjetek. Állandóan ez hangzik. Ahol kinyílik a Biblia, ahol van egy Isten tisztelet, elolvasunk egy evangélium könyvet, vagy meglátunk akár egy igéslapot kitéve valahol, sőt, még a szimbólumok is azt jelzik, Isten hív. Isten hív. Meglátom a csillagot, meglátok egy keresztet, ez mind Isten jelzése. Hívlak magamhoz, mert én szeretnék veled találkozni, nekem fontos vagy, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, gyere! Tehát az Úr hív, hogyan hív? Szolgáján keresztül. A szolga megy és viszi az értesítést, átadja a hívogatást. Ez a feladata. És akik hallják, azoknak tudni kell, hogy nem a szolga hív, nem a szolgával lesz itt találkozó, nem a szolga a fontos, hanem a szolgának az ura. A szolgának az ura hív engem. És jó, ha ezt látjuk. Ezek az emberek hallják. Mindenkihez személyesen odament a szolga, és elmondta, minden kész, jöjj. Igen, nem kell más tenned, csak jönni. Semmi más. Nem kell magad előkészíteni. Egy dologra van szükség. Most hagyj ott mindent és gyere. Most már ne legyen semmi fontosabb, hanem indulj és jöjj. Hisz az, hogy a király hív, a gazda hív, az Isten hív, az megtiszteltetés, az kiváltság. És megdöbbentő, hogy mi a válasz. Egytől egyig mentegetőzni kezdenek. Jaj, hát ez most nekem olyan alkalmatlan, most ments ki. Ugye egyiknek ez a baja, másiknak az a baja, mindenki talál kifogást, egyik földet vett, a másik ökröket vásárolt, a harmadik éppen most nősült, nem mehet. És ha úgy nézzük, hát ezek olyan érthető kifogások, mert hát mi is nem így szoktuk. Hát mi is nem ilyen dolgokat hozunk fel mentségül, hogy miért nem hallom, amit Isten mond, és miért nem indulok felé. Nem a munkánk, nem a családunk, nem az életben elfoglalt helyünk az, amire hivatkozunk. Tudod, épp most ilyen meg ilyen esemény van, ne haragudj, nem mehetek. Vagy azt sem mondjuk, hogy ne haragudj, csak egyszerűen ignoráljuk. De ebben az egészben az a érdekes, meg szomorú, inkább szomorú dolog, hogy ott Izraelben ez már a második hívás. Mert jóval a vacsora időpontja előtt kaptak jelzést, hogy ekkor és ekkor vacsorát tart a gazda, és téged személyesen hív és vár. Vagyis mit kellett volna? Beírni a határidő naplóba, hogy 2020. december 13-a, 10 óra 30, az Isten készíti a vacsorát. Csak be kellett volna írni. Mert így szoktuk, ugye? Ha előre értesülünk egy eseményről, bejegyezzük, és utána mindent megteszünk annak érdekében, hogy az az időpont szabad maradjon. Szabaddá tesszük magunkat annak számára, aki arra a napra hívott minket, vagy ha arra a napra mi szerveztünk valamit másoknak. Ugye, ha kitűztük, akkor ott már emberileg szólva nem jöhet közbe semmi. Ott már nem fordulhat olyan elő, hogy megszervezem a születésnapi vacsorát, és akkor elmegyek, mert azt mondom, hogy de most kell éppen aratni. Ha tudom, hogy akkor kell aratni, nem arra teszem a születésnapi vacsorát. És nem lesz érdekes, hogy defektet kapott az autóm, ha meghívtam a környezetem legfontosabb személyei, mindent annak rendelek alá. Tehát itt előjön a tiszteletlenség, előjön az, hogy ezeket az embereket nem érdekli a gazda, csak a maguk dolgai. Megdöbbentő. Nem akkor mondták, hogy ne haragudj, de én úgyse fogok elmenni. Hívd mást. Úgy tettek, mint akik örülnek, hisz azért megy újra a szolga, amikor már minden kész, mert arra készült a gazda, hogy ezek örülni fognak, hogy gondoltam rám, és megtiszteltetésnek veszik, és jönni fognak, erre mind kimenti magát. És annyira megrendített az egyik, azt mondja, az első, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni. És az eredeti szövegben a szó kényszert jelent. Egy külső-belső kényszert. Tehát azt jelenti, hogy valami engem a hatalmába tart. És nem tudok neki nemet mondani. Már lehet, hogy rabja lettem a munkámnak. Rabja lettem a családomnak. Rabja lettem valaminek, és nem tudok rá nemet mondani, hiába kapok én valahonnan egy fontos jelzést. De Isten nem arra adta az élet fontos dolgait, hogy rabokká váljunk. És hogyha valami kényszerrel hat ránk, szabad kiáltani. Jézus azért jött, hogy szabaddá tegyen. Ugye a 14. fejezet azzal kezdődött, hogy a farizeus házában ott volt egy vízkóros ember, egy beteg ember, és Jézus felszabadította a betegségéből, meggyógyította, elengedte, vagyis szabaddá tette, leoldott róla minden kötözöttséget, most már mehetsz, szabadon, bátran, mert az Isten meggyógyított. Igen, az Isten le tudja oldani a kötöttségeinket, hogy szabadok legyünk felé. De ki lehet mondani, Uram, mennék én, de valami olyan hatással van rám, hogy nem tudok szabadon dönteni. Mert ugye miről is van szó? Minden kész, jöjj, hangzik a hívás, de enyém a döntés. Nem küldi a hadsereget, hogy tessék, jönni kell mindenként, önként, szabadon, mint ahogy ez nagyon sokszor elhangzik a történelem folyamán. Önként, szabadon, de valamilyen formában ott van, hogy azért, ha nem teszed meg, ha nem csinálod, amit mondok, akkor kérem, nem kapsz ellátást. Akkor, hát igen, nem kötelező. De ha te nem veted magad alá neki, akkor kérlek szépen, te nem kapsz majd annyi szabadságot, mint az, aki alávetette magát a rendelkezésnek. De tehát mindig ott van az emberi társadalmakban, hogy szabad, de valahol mögötte ott húzódik, ha nem fogod megtenni, azért mégsem annyira leszel szabad. De az Istennél nincs ilyen külön. Az Isten küldi a meghívást, jöjj, és te döntöd el. És nincs hadsereg, senki nem kényszerít, de kimaradsz a vacsoráról. És aztán ne mondd, és ne mondjam, és ne mondjuk, hogy Isten kihagy. Á, ha meg van írva, és mit lehet tenni? Isten elrendelte, hogy én elveszek. Nem. Isten hív életre. Üdvösségre, de ha nem megyek, magamat zárom ki. Nem Isten zár ki, én magamat. No, tehát ezek mentegetőznek, nem akarnak menni, és tehát nem mehetek, így tüntetik föl, nem, mert nem szabadok. Nem, mert nem fontos nekik a gazda, nem, ő a legfontosabb, és nem akarnak vele lenni. Nem akarnak vele lenni. Talán egy fölösleges időtöltést látnak benne, mint oly sokan. Azt hiszik, egy ceremónia, egy vallás része, egy klub, és én nekem van más klubom. Nem. Találkozás az élő Istennel. És ezek nem akarnak. Nem akarnak találkozni. És de jó, ha ott van a szívemben, hogy amikor Isten hív, akkor minden várhat. Akkor minden félre lehet tenni. Akkor minden másodlagos, mert ő hív. Ugye nem olvastam föl, de olvassuk el otthon, mert ez a 14. fejezet nem ér véget ezzel a példázattal, és mindjárt mi a folytatás, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Tehát, ha Isten hív, senkit ne használjunk föl akadályt. Nem mehetek a családom miatt, nem mehetek ő miatta, nem, ha Isten hív, akkor merjek menni. Mert lehet úgy alakítani az életet, hogy el tudom végezni, amit el kell végeznem, de fontos, hogy találkozzak az Atyával, mert tőle nyerek erőt, tőle kapok útmutatást, ő vele tudok előre menni. De ezek nem mennek. A gazda megharagszik, de itt a haragot nem azt követi, amire gondolnánk. Mi, ha megharagszunk, akkor annak következményei vannak. Itt más következmények vannak. A gazda megharagszik jogosan, mert mi mit szólnánk, hogy elkészítünk mindent, meghívtunk 50 embert, és nem jön el csak 2. Ugye? Rengeteg mindent, pénzt, időt, energiát belefordítottuk, hogy nagyszerű legyen az alkalom, ott van az asztalon minden, és nem jönnek el az emberek. Ha lenne bosszúság, ugye? Nem örülnénk, haragosak volnánk. És akkor ezekkel én többet szóban nem fogok állni. Na most, Istennél nem ezt látjuk, ő azt mondja, minden kész, és azért, mert ők nem jöttek el, mert ők kizárják magukat, a vacsora nem marad el. Tehát az ember mindegy, hogy dönt, a vacsora nem marad el. Ha valaki azt mondja, én nem megyek, mert megmondta a Győrfi Pál, ugye, nem megyek, hát a vacsora nem marad el akkor se. Isten hív másokat, és ezt szólt kérem szépen a zsidóságnak első renden, hogy nektek nem kell a Krisztus, elutasítjátok a vacsora, amit Isten készít, az üdvösség nem fog elmaradni. Ne gondoljátok, hogy a hely üresen marad. És elküldi a szolgát, hogy menj, és menj ki gyorsan a város útjaira, utcáira, hozd be ide a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakukat, tehát azokat, akiknek nehéz az élethelyzetük, hozd ki azokat, hozd be azokat, akik az életben nem gondolták, hogy ők annak a vacsorának részesei lehetnek. Hozd azokat, akik nem gondoltak arra, hogy Isten országa vendégei lehessenek. Akik úgy gondolták, nem méltók rá, hát hadd éljék át, hogy kegyelemből itt lehetnek. Menj, hívd őket, gyorsan. Menj és hozd be ide őket gyorsan. Ugye sürgős, mondja a gazda, és a szolga indul. És úgy megragadott engem a szolgának a személye. Kétszer is azt mondja neki a gazdája, hogy menj, menj! És ő nem kezd el okoskodni, hogy uram, van ennek értelme? Hát látod, hogy a meghívottak se jöttek, az elit se jött. Az, aki bele tartozik a te közösségedbe, azok se jöttek el. Hát akkor most mi értelme van azokat hívni, akik teljesen távol vannak, és az életük se, hát egy csodás. Mi értelme van? És a gazda nem ezen okoskodik, hanem enged, vagyis a szolga, hanem enged a gazdának, megy. Szóval azt is végig gondoltam, hogy ez a szolga mondhatta volna, hát, ha nem jöttek a hivatalosak, terítva az asztal, hát majd leülünk mi a szolgatársainkkal. Ha milyen jó buli, nem? Nem jöttek, jól lakunk, és egy csomót még haza is vihetünk. Úgy kellett nekik, nem. Ők nem potyázni akarnak, és a gazda azt mondja, menj, akkor elindul. És kétszer is kell, és a másodikra, ugye, tehát amikor először a gazda visszamegy, És már jönnek az emberek, a szegények, a koldusok, a nyomorultak. És a gazda azt mondja, de még mindig van hely. Még mindig. És menj újra. És most már olyanokhoz megy, akikhez meg már ő sem menne szívesen. A hajléktalanhoz, a nyomorulthoz, a lepráshoz, akik ki vannak taszítva, akik ápolatlanok, gondozatlanok, akikhez nincs kedve oda menni, még a fejét is elfordítja. Azokhoz kell mennie, és megy. A feladat hozd és hívd, és olyan jó volt, ahogy olvastam, amit mond a gazda, de még van hely. Hogy a gazda ezt mondja, van hely. És testvérem, ez azért megrendítő, mert ha eszünkbe jut a karácsonyi történet, amikor jön az Isten, és bekopog, akkor azt mondják, nincs hely. Nincs hely. És de sok helyen kopog és zörget, és azt mondjuk, nincs hely, és nem érek rá, és van fontosabb, mint ahogy ezek is azt mondták. Nem megyünk, van fontosabb. Nincs hely, mondja az ember az Istennek, az Isten pedig mit mond? Hogy van helyem számodra. Hát ez a megrendítő. Hogy az az Isten, akit kikosaraztak, akit elküldtek, kívülre kezdtettek, az nem zár ki. Az nem mondja azt, hogy akkor jó, te így bántál velem, én is úgy veled, hanem jöjj, van hely, és még mindig van hely, és senki nem fog azért kimaradni, hogy nem lenne hely. Ha kimarad, az azért marad ki, mert valaki önszántából lemarad, mert valaki nem hallja meg. De az Isten így szól, van hely, van helyed, gyere ide. És ebben az adventben zúgjon ez bennünk, hogy van hely. Vár az Úr, és legyen ott a válaszunk, igen, megyek, és én majd ott akarok lenni Jézussal azon a helyen, amit készít nekem. A gazda kiküldi az utakra, a kerítésekhez, tehát oda, ahol olyan emberek vannak, akivel legszívesebben nem foglalkoznak. És így szól neki, kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mi a cél, hogy megteljék a házam? Ez az Isten célja, hogy tele legyen a menny, hogy mindenki ott legyen. És ezért kell a szolgának tevékenykedni. És ezek a szolgák testvérei mi vagyunk. Mindenki, aki hitben átadta az életét, az ilyen szolga. És az a feladata, hogy menj és hívj, menj és hozd, menj és segítsd felém azt a másikat, menj és mondd el, hogy van még hely, hogy neked is készített helyet az Úr. Ugye a kényszerítés, ez én úgy értem, hogy azt jelenti ebben a szituációban, hogy amikor ez a szolga odament egy nyomorult lepráshoz, aki évek, évtizedek óta ki volt rekesztve, hát az nem hitte el. Vagy egy hajléktalanhoz. És oda ment hozzá, és azt mondta, gyere, hív a gazda a vacsorához. Ne viccelj már velem. Te egy ilyen alakot, egy koszos, szakadozott öltözetben lévő embert várna a gazda, akire ez vicc. És akkor a szolga oda megy, lehajol, de gyere, és alá nyúl a hónaljának, fölemeli, és segíti, mert nem akarja elhinni. Tehát így kényszerít az Isten. Igen, testvéreim, van, amikor Isten kényszerít, mert én nem akarok, mert nekem eszembe se jut ő. És lehet ilyen kényszerítés, például egy keresztelő, eszed ágába nincs, Isten közelébe menni. És egyszer a családból, a rokonságból azt mondja, lesz keresztelő. Hát arra elmegyek, és ott fogod hallani az ő igéjét, az ő szavá. Hát nem csodálatos az Isten? Vagy adott esetben egy koporsó mellett, vagy az élet eseményeivel, egy-egy olyan helyzettel, amire nem készültünk fel, szól Isten, keres, talán kényszerítve hogy nem lesz más választásod, el kell menni abban a helyzetben. El kell menni, ahol szól az ige. Úgy eszembe jutott egy történet, hogy amikor Spurgeon, a világhírű baptista prédikátor, fiatal fiú volt, és ment egyik településről a másikra, egy erdőn keresztül, és egy hatalmas hóvihar fogta el. Nem lehetett látni, nem tudta, mit csináljon, majd megfagyott, és egyszer csak, ahogy megy, egy kápolna mellett halad el, és bement oda. A hatalmas hóvihar kényszerítette, hogy menj be. Ő nem azzal a céllal indult, hogy oda fog menni, és meghallgat egy prédikációt, de a vihar, a hideg oda kényszerítette, és ott hallja, hogy nézzünk fel Jézusra, és ott szólítja meg a prédikátor, fiatalember, te, aki ott a sarokba össze vagy fagyva, nézz föl Jézusra. És ez megszólította, és átadta az életét, és így lett ő Istennek hatalmas szolgája, aki aztán már hívogat másokat. Adja az Úr, hogy mi is meglássuk, meghalljuk a hívást, észrevegyük az eseményekben talán ezt a kényszerítést, hogy na most ez azért történt, hogy induljak már el. Vegyem kézbe a Bibliát, hallgassam meg az ige hirdetést, és adja az Úr, hogy ennek legyen eredménye, hogy aztán mi is ilyen szolgák legyünk, akik másoknak is elmondják. Jöjj! Mert minden kész, jöjj, mert van hely. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ezen a mai délelőttön is adtad nekünk az ígét. Urunk, olyan jó, hogy megőrizted a számunkra a Szentírást. Hányszor el akarták pusztítani. Uram, hova is fordulnánk? Bár neked akkor is meg lenne az eszközöd, arra, hogy megtalálj minket, de olyan jó, hogy amikor kézbe vesszük, átéljük, hogy te beszélgetsz velünk, hogy van mondani valód a számunkra, mert ismered az életünket, a helyzetünket, a problémáinkat, a félelmeinket, és úgy szólsz, hogy szabadból erő árad, és hogyha te hozzánk intézed az üzenetet, Szent Lelked által leveszed rólunk a bilincseket, amik eddig megkötöztek, és felszabadítasz arra, hogy elinduljunk feléd, hogy tiéd legyen az életünk. Köszönjük mindezt neked, Urunk, és különösen azt, hogy a mai napig hirdeted, hogy minden készen van, és hadd tudjunk elindulni, hadd lehessünk annak a vacsorának részesei, amit Uram Jézus, te szerveztél, amit kifizettél a kereszten életed és véred által. Dicsőítünk ezért téged, és kérünk, ha tudjuk megragadni, ha tudjunk mindent alárendelni ennek, hogy veled lehessünk. És úgy formáld ezeket a napokat és benne a szívünket, hogy advent hátralevő időszaka és karácsony rólad szóljon, hogy te legyél a középpontunkba, hogy átéljük, hogy minden, de minden érted és érted van és rólad szól, hogy te vagy a legfontosabb. Kérünk, Urunk, mindazt, ami akadályozna, ami fontosabbá akarna válni, azt hárítsd el tőlünk, vigy munkát ki bennünk, nemet tudjunk mondani rájuk. Köszönjük, hogy van még hely, és te azt akarod, hogy megteljen a házad. De köszönjük, hogy akik a tieid, azokat már szolgaként küldött, hogy hívogassunk, segítsünk feléd másokat, hogy ők is átéljék. Milyen jó veled lenni, milyen jó lesz majd az üdvösségben, kegyelemből ott lenni, de ezt a kegyelmet most ragadhatjuk meg. Így visszük eléd, Uram, a betegeket, megfáradtakat, egyedül élőket, félelmes szívűeket, Uram, hadd hallják a te hangod, ne félj, hadd hallják, minden kész, hadd hallják, van még hely, hadd jusson el a szívükig a hívás, jöjj! És Uram, hadd induljanak feléd, mert lehet, hogy a külső helyzetük nem fog megváltozni, de a szívükben békességet nyernek tőled, és megtapasztalhatják, a bűnbocsánat által az örök élet valóságát. Kérünk így a családokért, gyermekekért, Uram, hadd ismerjék meg ők is a Te neved, hadd tudjanak beléd kapaszkodni, és könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön tartunk hétközi istentiszteletet 6 órától a gyülekezeti teremben. Hirdetem, hogy a jelenlegi rendeletek szerint, amint azt ugye tudjuk is, a templom befogadó képességének 50%-ának megfelelően arányban lehet részt venni az Isten tiszteleten. Ez azt jelenti, hogy maximum 50 főben fő lehet egyszerre jelen az Isten tiszteleten. És mivel ugye karácsonyra készülünk, ezért december 24-én, tehát karácsony este 2 Isten tiszteletet tervezünk, meg karácsony első napján is 2 Isten tiszteletet. A december 24-i Isten tiszteletek így fognak végbe menni. 3 órakor lesz az első, 5 órakor a második. Tehát 3-kor az első, 5-kor a második. Karácsony első napján, tehát 25-én a megszokott 10:30-kor lesz az első istentisztelet, a második pedig 3 órakor délután. Mind a két alkalomkor megterítjük az Úr szent asztalát, tehát úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Na most ugye, mivel van létszámkorlát, ezért szeretném megkérni a testvéreket, hogy most már gondolkozzanak rajta, ha lehet, döntsenek, melyiken tudnak, szeretnének részt venni, különösen 24-én, mert akkor szoktunk jóval többen lenni, mint ugye 50 fő. És kitettünk papírt, föl lehet iratkozni a 3-as, meg a 5 órás Isten tiszteletre, ki hogy látja. De szeretném kérni, hogy akiknek nem probléma, és meg tudják tenni, akkor amennyiben lehet, az 5 órásra jelentkezzenek, hogy gondolom a 3-asra inkább jönnek az idősebb testvérek azokkal, akik majd hozzák őket. Jó, hogy beleférjünk, és aki meg tudja tenni, legyen szíves az 5-ösre föliratkozni. De lehet telefonon is jelezni, tehát egész héten lehet telefonon is jelezni, és jövő vasárnap majd meg fogjuk látni nagyjából, hogy hogy lesznek az arányok. Jó, tehát szeretettel kérek erre mindenkit, ezt vegyük figyelembe. Sajnos így alakult ez az esztendő. Még amit mondok, hogy kísérjük figyelemmel a híradásokat. Mert olyan is lehet, hogy ezen változtatnak, de muszáj készülni. Jó? Tehát 2 istentisztelet csütörtökön is, meg pénteken is, így próbáljunk erre készülni. Még egy hirdetnivaló, illetve van még. A kávinista szemle szerkesztőségétől kaptunk értesítést, hogy 21 januárjától magazinformában 32 oldal terjedelemben fog megjelenni, és így az előfizetési díj meg fog emelkedni, 11 euró lesz egész évre. Tehát 11 euróba fog egy esztendőre kerülni a kávénista szemle előfizetési díja. Színesben 32 oldalban, és január 31-ig küldhetjük be a szerkesztőségbe, hogy hány példányt kérünk, tehát még van idő átgondolni, de legyenek szívesek azok is, akik eddig járatták végig gondolni, hogy így vállalják-e tovább, akarják-e, hogy majd január végén le tudjuk adni a megrendelést. Hirdetem, hogy adakozás is történt Isten dicsőségére, egy nőtestvérünk 50 eurót adományozott, egy fiatal nőtestvérünk Isten dicsőségére szintén 50 eurót adományozott, egy harmadik nőtestvérünk Isten dicsőségére 20 eurót. Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 305. dicséretünk, 4. versét énekeljük, mi azért vígan dicsérünk.
Yeah, yeah, sad, sad, see.